Nagy Márton egy sajtótájékoztatót tartott, azt követően, hogy a magyar kormánydelegáció visszaérkezett Washingtonból Trump elnökkel való megbeszélést követően. Annak fényében, hogy mi hangzott el aztán Nagy Márton sajtótájékoztatóján, van-e a kettőnek, a két eseménynek bármiféle kapcsolata egymáshoz? Természetesen üzleti és gazdasági logikáját keressük ennek a kettőnek. Te hogy látod? Persze mindjárt megnézzük, hogy miről is volt szó.
Ez egy teljesen logikus sorrendje a dolgoknak. Ugye elhangzik egy ilyen bejelentés, miszerint megállapodást köt Magyarország és az Egyesült Államok egyfajta pénzügyi védőpajzsról, ami a nevében bevezet egy védőpajzs, egy opciós lehetőség, ha bármiféle probléma lenne, akkor az Egyesült Államok az segít rendelkezésre, forrásokkal, devizával, bármivel. Ilyenek meg vannak a megfelelő jogi keretei, hogy ez hogyan szokott működni. És láttuk is, hogy összességében azért a piacok viszonylag pozitívan reagáltak, nem csak erre, az egész régió egyébként jó hangulatban kereskedett a tegnapi nap folyamán, és ugye erősödött a forint is, mondom részben ezen bejelentések, tehát a kormányzati bejelentések hatására, részben pedig itt a globális pozitív hangulat miatt. És akkor egyszer csak erre megérkezik ez a költségvetési hiány növelés bejelentés, és hát egyből látjuk a forint reakcióját, a hozamok reakcióját. Úgyhogy kicsit nekem olyannak tűnik a szekvencia, hogy volt egy jó pozitív momentum, és akkor most jónak tűnt erre bedobni a negatív hírt, úgyhogy kicsikét tényleg olyan, mint hogy ez a hoztam egy jó hírt, meg egy rosszat, melyikkel kezdjem, mert kezdjük a jóval, aztán elmondjuk a rosszat, és akkor reménykedünk, hogy a végén nagyjából ugyanott lesz a piaci hangulat. Hát most egy kicsikét inkább azt mondom, hogy jobban romlott a hangulat, mint azt várni lehetett volna. A piacok egyértelműen kockázatosnak ítélik ezt a kormányzati költségvetési bejelentést, és elsősorban szerintem hitelminősítői szemmel nézik, hogy ilyen fejjel gondolkoznak, hogy vajon ez mit indukálhat a hitelminősítőknél. Nyilván leminősítésekről beszélgetünk, és valószínűleg ez az, amire reagálnak, és igazániból így van értelme szerintem ezt a lépéssorozatot lekövetni.
Nézzük akkor, hogy mit is jelentett be Nagy Márton. Ugye idén és jövőre is 5%-os költségvetési hiánnyal számolnak. A GDP arányos államadóság szintje 73,5 valamivel több, mint 73%. Milyen tendenciát mutat ez?
A várakozásokkal ellentétben nem egy csökkenő pályán mozog majd a költségvetési hiánymutató. Ugye hosszú ideje azt hallgattuk, azt mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy a legfontosabb feladatuk az, hogy ha valamennyivel is, de évről évre meg tudják csökkenteni a költségvetési hiányt. Nos, hát ez most már arról fog szólni, hogy megpróbálják 5%-on tartani, hiszen ne feledjük, 2024-ben is 5%-os volt a költségvetési hiánya. A bejelentés szerint így lesz ez 2025-ben és 2026-ban is. Habár azt azért fontos megnézni, hogy például a szociális hozzáadási adó, illetve hát ha jól tudom, akkor még a nyugdíj intézkedések, a 14. havi nyugdíj sincsen benne ebben az 5%-ban, legalábbis ha jól tudom, azért ez egy pár tizedet még hozzá tudna adni a költségvetési hiánymutatóhoz, úgyhogy szerintem azért mindenképpen kellene a jó gazdasági teljesítmény ahhoz, hogy tartani lehessen akár ezt az 5%-os hiánycélt is. De mondom, a legfontosabb változás az üzenetben az, hogy stabilan tartott költségvetési hiányról beszélgetünk, és nem egy folyamatosan mérséklődő deficitről.
Azon nem csodálkozunk, hiszen Nagy Márton is elmondta, hogy a szituációnak az oka kettős. Ugye egyrészt az, hogy a gazdaság nem nő olyan mértékben, ahogy szerették volna, másrészt választási év van, tehát jóléti intézkedéseket hoz meg a kormány sorozatban. Nagy Márton azt mondja, hogy a hiány finanszírozása mögött devizakötvényeket fognak felsorakoztatni, illetve uniós forrásokat magas kamatokkal kell kedvezőbbé tenni. Hogy mennek ezek majd?
Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy finanszírozási oldalról nem lesz komoly probléma. Eddig is azt láttuk azért, hogy kellően magas ahhoz a kamat környezet, hogy a nemzetközi befektetők, azok köszönik szépen, el vannak a magyar állampapírok, a magyar államadósság finanszírozásával, az állampapírok vásárlásával. Ugye nem véletlen, hogy devizakötvény kibocsátásokban gondolkozunk, illetve arról beszélgetünk, hiszen ha minden igaz, akkor ugye a költségvetési hiány finanszírozásának egy része az bizony a bankadó megemeléséből származik majd. Ha változatlanok maradnak a részletszabályok, akkor ez egyben azt is jelenti, hogy ezt a bankadót továbbra is le lehet majd felezni, méghozzá magyar állampapír, államkötvény vásárlással a bankok részéről. Vagyis ez egyben azt is jelenti, hogy kétszeresére nőhet az állampapírok iránti kereslet, vagyis könnyen előfordulhat, hogy az államadósságkezelő által kibocsátott magyar államkötvények, forint magyar államkötvények, hát túlnyomó többségét, de tényleg túlnyomó többségét, ezt a magyar bankszektor meg is vásárolja. Így tehát a külföldiek számára nagyon szűk a mozgástér arra, hogy magyar állampapírt vegyenek, és akkor itt lép a képbe a deviza kötvény. Ezzel egyébként is egy sokkal szélesebb piacot lehet elérni, és innentől kezdve ezzel a deviza kötvény kibocsátással próbálják meg itt az emelkedő folyó költségvetési hiányt finanszírozni. Én azt gondolom, hogy ez a finanszírozás ez nem ütközik majd problémákba, eddig is azt láttuk, hogy ezért a külföldiek előszeretettel vásárolták a magyar euróban vagy dollárban denominált értékpapírokat, tehát ezzel nem volt probléma, mindig túljegyzés volt, és azon, hogy 2026 elején, amikor jönnek ezek az új kibocsátások, akkor sem lesz ebből a probléma. Az más kérdés, hogy milyen hozamszintek mellett sikerül majd ezt értékesíteni, de azért ez még mindig egy kedvezőbb hozamszintnek tűnik egyébként, mint mondjuk a sima forintos papírok, úgyhogy akár még jónak is tört, pláne egy erősödő forint mellett, úgyhogy kíváncsian várom, hogy összességében majd egy kicsikét elült a por, akkor hogyan értékeli a piac mindezeket, de mondom, az elsődleges reakció jelen pillanatban a félelem, az attól való félelem, hogy Magyarországot leminősítik a hitelminősítők, és hát ez nyilvánvalóan majd megjelenik itt a kockázati prémiumban, de hát mondom, itt jövő évelei devizakötvény kibocsátásokról beszélünk, addig azért még nagyon-nagyon sok víz le fog folyni mindenféle folyón, legyen szó a Dunáról, legyen szó a Mississippiről, vagy éppen a Temzéről, tehát a mindenféle befektetők, mindenféle folyói, hát ott még nagyon sok minden történik majd.
Kicsit helyezzük reális helyzetbe ezt a bizonyos amerikai pénzügyi védőpajzsot. Az első beszélgetések, kommentek egy olyan helyzetbe keretezték be, amely arról szól, hogy most már az Európai Unió pénzeire nincs is szükség, egyébként is, ha nem adják el, akkor nem adják majd egy más forrást, majd itt jön ez a bizonyos védőpajzs. De hát ugye az a helyzet, hogy az uniós támogatások, amelyek egy része nem jön, azok ingyen pénzek. Ez a bizonyos pénzügyi védőpajzs pedig, ez hitel lenne, ráadásul egy rövid lejáratú krízis helyzet esetén igénybe vehető összegekről van szó, akkor most hova tegyük ezt a védőpajzsot?
Nagyon nehéz tisztán látni, hiszen a részletes információkat alapvetően nem látunk. Azt viszont tudjuk, hogy itt nem feltétlenül csak és kizárólag egy ilyen árfolyam válság esetén stabilizáló pénzügyi eszközről beszélünk, hanem egy kicsit szélesebb körű forrásokról, hiszen ha az uniós források kiváltásáról beszélgetünk, akkor itt valamiféle hosszabb távú hitelben is lehet, vagy kellene gondolkozni, de akármennyire is nézegetjük a dolgokat, a nap végén én azt gondolom, hogy ez az egész pénzügyi védőpajzs, ez alapvetően egy nagyon-nagyon erős politikai eszköz, egy nagyon jól használható, nagyon jó narratívát biztosító politikai eszköz. A reálgazdaság jelentősége per pillanat csekélynek tűnik. Kétségtelen, hogy a befektetők szemében az optikája azért az nem szerencsés így, ugyanis nagyon komolyan felvetődtek azok a kérdések itt a védőpajzs bejelentése után, hogy ezt vajon azért jelentették-e be, mert hogy a kormányzat az egy jelentősen elszálló költségvetési hiánnyal számol, hát minden elemző erre azt tartott, hogy nem, hát eddig nem ez volt a hozzáállás. Majd jött ez a bejelentés ugye a költségvetési hiány célok módosításáról. Szóval így befektetői szemmel ennek az optikai egy kicsikét több aggodalomra ad okot, mint sem, de alapvetően én még mindig azt mondom erről az egész védőpajzs történetről, hogy ez egy jól használható politikai sztori, a reálgazdasági haszna jelenleg csekély, valójában uniós forrásokat, de ezzel nem nagyon lehet kiváltani, én legalábbis azt gondolom, az pedig külön pikantériája a dolognak, hogy Nagy Márton azt mondta, hogy a fedezete a költségvetési hiánynak az részben uniós forrásokból származik, de azért azt a védőpajzsot oda rakjuk, ha mégse jön, szóval kicsikét azért paramúcia a helyzet, de alapvetően én most ebben a védőpajzs sztoriban nem néznék bele sokkal többet annál, mint ami, ez egy jó használható kommunikációs eszköz jelen pillanatban, és igen, hogyha lesznek ilyen úgynevezett swap line-ok, tehát ilyen kemény valutát biztosító ügyletek, ilyenje már van a Magyar Nemzeti Banknak, tehát ne tegyünk úgy, mint hogy ez valami újdonság lenne. A Magyar Nemzeti Banknak eddig is voltak ilyen pénzügyi lehetőségei és eszközei az Európai Központi Bankkal. Tudomásom szerint egyébként az Amerikai Egybankkal, a Feddel is volt ilyen, vagy van ilyen szerződése, és más világszerte fontos jegybankokkal is. Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy eddig nem volt biztonsági jog az autóban, aztán hirtelen most raktunk bele, hanem eddig is volt igazániból, csak most egy kicsikét még meghímeztük, hogy szép is.